Sziasztok! Mi vagyunk a Balfő Podcast. Ma újra egy jó kis adásra jelentkezünk, melyben főleg energiapiacról, azon belül pedig áramkereskedelemről lesz szó. Itt van velünk Peti. Kérlek, mondj magadról egy-két mondatot.
Sziasztok, Peti vagyok. 8 éve vagyok a villamosenergia szektorban, és 5 és fél éve foglalkozok saját számlás villamosenergia kereskedéssel.
Én bedobnám az első kérdést, hogy hogy kerültél te ebbe a szektorba?
Hát alapvetően nekem a végzettségem az közgazdász, inkább egyébként egy ilyen kvantitatív megközelítésű, tehát mi rengeteg matematikát is tanultunk az egyetem alatt. És amikor befejeztem a sulit, akkor egyből a szektorba kezdtem, de nem mint kereskedő, hanem gyakorlatilag az asztalnak a másik oldalán egy ilyen piacfejlesztő, piacszervező munkát végeztem, és igazából az alatt gyakorlatilag megtanultam, hogy hogyan működik maga a villamosenergia kereskedés, a villamosenergia rendszer, mind gazdasági, mind amennyire tudtam műszaki szempontból is.
Ezt akartam kérdezni, bocs, hogy ahhoz, hogy ezzel foglalkozz, ahhoz mennyire mély technikai ismeretekre van szükséged? Mert nyilván azért azt tudnod kell, hogy mi az, amit adsz veszel.
Hát nagy vonalakban igen, de egyébként volt rá példa, hogy olyan emberek is kereskednek, akiknek alapvetően semmilyen előzetes tudásuk nem volt így a villamos energiával kapcsolatosan. Ők inkább egy ilyen commodity trading vonalról jöttek, ebből fakadóan más is volt a megközelítésük, vagy más is a megközelítésük. Jóval inkább ezeket a technikai indikátorokat használták, mint...
És ez egyébként ugyanúgy működik a ti piacotokon?
Hát erről megoszlanak a vélemények, tehát hogy így van, aki azt mondja, hogy ez nem, és van, aki meg bízik benne, de igazából egyébként rengetegféle időtáv van, és rengetegféle termék, és ezek közül van olyan, aminél adott esetben működőképes is.
De tényleg ezt mondjuk el, hogy igazából amivel ti kereskedtek, azok ugyanolyan ilyen határidős kontraktusok, mint mondjuk, amit az árupiacon megszokott az átlag tréder, vagy itt van valami nagyon speciális?
Hát lényegében, amiben mi kereskedünk, azok igen, azok határidős ügyletek, de hogy alapvetően a spot piac az egy teljesen más fogalmat jelent így a villamosenergia kereskedelemben, mert igazából alapvetően négy ilyen eleme van a villamosenergia piacnak. Van ami így a alapköve az egésznek, az a másnapi piac. Okay. Ezen kívül van az intraday és a szabályozói piac, amikkel most szerintem így nem érdemes foglalkozni ennek a műsornak a keretein belül, mert ez egy teljesen más világ. És akkor ezen kívül vannak még van a határidős piac. És akkor ugye alapvetően úgy épül fel ez az egész, hogy ez a másnapi piac, vagy más néven spot piac, az azt jelenti, hogy az a következő napra leszállítandó villamos energiának a adása és vétele.
De bocs, majd mondjuk, nem tudom, szerda van, leülsz szerdán délután kettőkről, az ott a csütörtökről déltől egyik kérek egy kiló áramot? Vagy most így direkt kiszorkítom?
De gyakorlatilag igen, tehát hogy van ez egy ilyen aukciós rendszerben felépülő tőzsde, amin ugye találkozik a kereslet a kínálattal, minden szereplő megadja azt, hogy milyen ár mellett mennyit vesz vagy elad, és akkor ez alapján ugye egy agregált keresleti és kínálati görbe keletkezik, ami elmeci valahol egymást, és ez lesz egy egyensúlyi ár. Tehát gyakorlatilag egyébként ez azt jelenti, hogy ebből a szempontból más, mint a többi commodity a villany, mert hogy így kialakul egy ilyen gyakorlatilag fair árnak nevezhető ár minden másnapra, mivel ez, ha...
Bocs, mindig minden áramot megvesznek, és mindig mindenki minden áramot megvesz, vagy ha mondtad, hát hogy vannak, aki alján, van, aki vesz. Most, hogyha nem veszem meg a búzát, azt ott tudom tartani raktárba, de hát az erőműből azért jön ki a delej, tehát ott megvan...
Hát ezért van az, hogy ugye másnapra vásár, vagy van ez a piac, tehát...
Tehát ők másnapra tekergetik utána az erőművet,
igen, hogyha... Igen, tehát hogy mondjuk lemegy ez a spot aukció, és akkor mondjuk az adott erőműnek az lesz az eredménye, hogy a, nem tudom, 12. órában 500 megát eladtál. Tehát akkor abban az órában neki ezt le kell termelnie, és be kell adni.
Ezt akartam kérdezni, hogy akkor ez gyakorlatilag úgy működik, hogy itt az eladók, azok az erőművek?
Hát, vagy lehetnek mások is. Okay. Vagy lehet olyan, aki mondjuk határidősen már megvette ezt.
Jó, okay.
És akkor... Aha. Ugye a spoton eladja.
De végül az erőműből jön az áram, tehát hogy annak van valami tulajdonosa,
hát az áram...
és az adja el először valahova. Ahogy, igen, ugye, ahogy azt... a búzat is a gazda eladja.
Igen,
aztán még átmeg 15 ezer kézen.
Igen. Tehát alapvetően ugye valahol meg kell termelni a villamos energiát. Szóval ez a spot piac, és akkor ezen a aukción ugye a másnapra minden órába kialakul egy ár, meg egy kereskedett mennyiség. És akkor ugye van a határidős piac, amikor bizonyos termékeket ugye előre meg tudsz venni, vagy el tudsz adni. Mondjuk azt mondod, hogy eladom a jövő hónapra zsinór 5 mega.
Mi ez a zsinóráram?
A zsinóráram az az, hogy a 24 nap 24 órájában azt a mennyiséget
folyamatosan biztosítod.
Folyamatosan biztosítod, igen.
Tehát egy paks mondjuk ezt tudja, egy napelem vagy egy szélerőmű, az meg nem feltétlenül tudja ezt a zsinort annyira egyszerűen, igen. Mert ott ugye jobban van a hullámzás.
De akkor most lehet, hogy hülyeséget kérdezek, tehát hogy vannak ezek a másnapi aukciók, vagy másnapra szóló aukciók,
igen.
De azt ugye nem tudjátok, hogy másnap mekkora lesz a kereslet, hiszen lehet, hogy mit tudom én, van egy tököm tudja fesztivál, ami most mondok valami hülyeséget, és elképesztő mennyiségű áramot vesz fel, mert...
Hát ezek az előrejelzések, de ugye alapvetően ezért van ez intraday piac, meg a szabályozási piac, amik ezek a...
Ezeket egyenlítik ki?
Igen, igen. Aha. Tehát mondjuk az simán előfordulhat, főleg most ugye a megújulóknak az előretörésével, hogy mondjuk ugye ez a spot aukciónak az ilyen kapuzárása az délben van, és akkor van egy előre jelzésed, hogy a te szélfarmot fog termelni, nem tudom, most így csak nagyon leegyszerűsítve zsinór 5 megát holnapra, de mondjuk utána kijön egy pontosabb előrejelzés, és kiderül, hogy csak 3 és felett fog termelni. Tehát, hogy utána ezeket az ilyen kilengéseket lehet ezen az intraday piacon, és ha azon sem, akkor utána a szabályozási piacon kiegyenlíteni, és hogyha még azon sem, akkor ugye a rendszerirányító az, aki ezeket a eltéréseket kiegyenlíti a kereslet meg a kínálat között.
Ez a Mavir Magyarországon?
Ez a Mavir Magyarországon.
És akkor, hogyha én vagyok a szélerőmű, aki eladott 5 megát, de nem fújt a szél, úgyhogy csak 3 lett belőle, akkor nekem a spot piacon meg kell vennem azt a 2-t.
Hát a spoton már nem tudod, hanem okay. Az intraday-en.
Vagy intraday-en, bocsánat, igen, arra gondolok. Tehát, igen. Hogy, igen.
Tehát a spoton eladtál 5-öt, 3 felett termeltél, akkor, tehát hogy mondjuk a szerdán eladtad, 3 felett termelt az 5 helyet, akkor csütörtök reggel, ez futkosra, vagy még szerdán délután is az intraday-en próbálod a másnapit összerakni?
Hát gyakorlatilag igen. De egyébként ugye alapvetően ezek most már inkább ilyen automatizált kereskedés, tehát itt algók vannak leginkább. Amik...
És mennyire likvid ez a piac? Mennyi szereplő van itt? Mert ezek gondolom javarészt hát, azért ilyen nagy intézmények.
Ugye mármint melyikre gondolsz? A spot vagy az intraday piac?
Hát is. Ha különbözik,
mert akkor... ugye a spot piacon ott nagyon ott sok szereplő van, oda mennek be a fogyasztósok is, ott szerzik be a villanyt a fogyasztóiknak, az erőművek is azokat a mennyiségeket, amiket ugye nem kötöttek le hosszú távon, azt berakják, vagy
egy, ha... Bocs, egy húskombinált, vagy egy hűtőüzem, ott veszi meg az áramot, vagy ő megveszi mondjuk az EON-tól, és az EON veszi meg a spot piacon?
Hát, ha nagyon, a nagyon nagyoknak van saját kereskedés.
Tehát még egy Audinak simán lehet, hogy van, vagy egy
az Volkswagennek. Speciál nincs, de...
Akkor Mercedes tök mindent, az ilyen igen. Őrületesen nagy sok gyárat vívő fogyasztó, az simán lehet, hogy megéri, hogy ezzel
hát
foglalkozik.
Hát mondjuk például a német vasúttársaság az foglalkozik ezzel, de a magyar is egyébként. Uh-huh. Úgyhogy ők náluk van erre kifejezetten egy ember, aki ezzel foglalkozik, de mondjuk egy húskombinát az valószínűleg leszerződik valamelyik szolgáltatóval, és akkor ő a szolgáltató meg valahonnan beszerzi az áramot.
És figyelj már, itt hogy jön a képbe az, hogy ugye itt fontos a földrajz, mert nem mindegy, hogy az az hol jön be mondjuk az országba, vagy hol termelik meg, és hol használják föl. Tehát a kettő nem lehet túlságosan távol egymástól, mert akkor gondolom azt valahogy meg kell tudni oldani, és annak nyilván van vesztesége.
Hát úgy jön be a földrajz, hogy igazából a villamosenergia piac az földrajzilag tagolt, mondhatni. Okay. Tehát jelenleg a felépítése az úgy van, hogy minden országnak van egy külön piaca gyakorlatilag. Uh-huh. Ami egyébként most így csak ilyen zárójeles megjegyzésként, mert ez elég hosszúra vezetne, hogyha ebbe így belemegyünk, de hogy alapvetően ugye az van, hogy nem feltétlen úgy kéne kialakítani a piacokat, ahogy földrajzilag az országok...
Tehát a nemzethatárok és a gazdasági, áramgazdasági határok nem fedik egyben egymást,
hát
logika
igen,
szerint.
Igen, tehát hogy adott Surprise. Esetben... Ugye Németországot már nagyon sok szakértő szerint két ilyen piacra kéne bontani, mert óriási különbség van a északi fele, meg a déli fele között.
A csehek meg lehetnek egy a szlovákokkal, meg a magyarokkal, meg az osztrákokkal akár gondolom, ebből a szempontból
hát
nézve.
Hát ez nem annyira egyértelmű, de adott esetben még lehet ebben is logika, de igazából ez leginkább inkább egy ilyen műszaki jellegű kérdéskör, hogy mert például Olaszországban ott szét vannak szedve, tehát hogy ott az egységes, tehát hogy ott 4 vagy 5 ilyen ajánlattételi zóna van, amiknek külön van egy ilyen spot piaca, úgymond. Uh-huh. Mert hogy az országnak az alakja olyan, hogy kevés az összeköttetés az északi meg a déli rész között, és akkor ebből fakadóan ugye...
Tehát hiába gyártanak, meg... hiába hoznak létre áramot északon, nem tudják levinni délre.
Hát igen. Tehát hogy így amúgy jelenleg az európai villamosenergia rendszernek az egyik ilyen nagy... kihívása az, hogy a hálózatot fejleszteni kell, főleg így, hogy ez a rengeteg megújuló betelepült, vagy hát ugye telepítették. De igen, szóval, hogy jelen állás szerint ezért van egy-két kivétel, ez Olaszország és a skandináv államok, de alapvetően ugye az országok megegyeznek a piacokkal is.
Uh-huh.
Igen.
Én azt elmondanám mindenképp itt, hogy a villamosenergia az szinte olyan sebessége, mint a fény, csak van relatív nagy vesztesége nagy távon, illetve azt még, hogy a interferencia nélkül kb. 5000 km-ig lehetne egy hálózaton pattintani, valami ilyesmi számra emlék nekem, hogyha kiszámoljuk a...
5000 km az nagyon sok.
Azt hiszem az a 5 vagy 7000 km limitje, mert ha leosztod a 300.000 méter per szekundumot, az 50 Hz-szer küldöd, akkor valami ilyesmi jön ki. Most persze ezt küldheted más hercen is a váltóáramot.
Uh-huh.
Csak ugye akkor lenne interferencia, hogyha annál hosszabban lenne, mert akkor vissza tudna a hullám úgy pattanni, hogy
hát,
ha emlékeim nem csalnak fizikából.
Én ezt most elhiszem.
Én is.
Ez azért van igazából Európa nagy részét, azt egyetlen egy nagy körbe elméletileg valamennyire be lehet megkapcsolni. De itt jönnek be ezek pont ezek a kérdések, hogy melyik dróton mennyit tudsz átvinni. Mert ha nem elég vastag, akkor nagyon sok áramot teszel, akkor elolvad. Elég nagy a szállítási veszteség, itt jönnek be majd ezek a szupravezető történetek, amik ugye vagy lesznek egyszer az életben, vagy nem, és gazdaságosan lehet-e mondjuk mínusz 100 fokos kábelt valahol kihúzni, nem tudom, Stockholm és mondja egy valami, nem tudom, olasz város Katánia között, valószínűleg nem annyira.
Hát igen.
De akkor ezzel a kérdéssel gondolom foglalkozik az EU, hiszen ez egy ilyen összeurópai érdek.
Persze, igen.
És amúgy te látsz itt pozitív fejleményeket, vagy ez így távol
hát,
van?
Persze te? Nem, hát ugye gőzerővel építi mindenki a távvezetékeket. Ugye Magyarország és Szlovákia közt is tavaly előtt adtak át egy újat,
uh-huh.
egy új távvezetéket, most ami ilyen fontos, és a közeljövőben lesz az Olaszország és Franciaország között, de ugye azért elég sok ilyen elég extrém sztorit is lehet hallani, hogy az azerbajdzsáni villamos energiát fogjuk majd mi importálni a Fekete-tenger alatti kábelekkel, vagy
hűha.
Hűha.
Na,
de hogy ezt így,
voltak ilyen.
De hogy ezt így komolyan gondolja bárki?
Elkezdték behúzni a madzagot? Hogy megvan a madzag?
Erre ilyen van ez az úgynevezett hogy szokták mondani?
Scam.
Memorandum of Understanding, vagy valami ilyesmi, tudod, amikor...
Szándéknyilatkozat?
Igen, aha. Igen, és akkor ezt ugye aláírta a Szijjártó, meg a...
Jó nekik.
Azerbajdzsán. Ja, értem, de akkor pillanatnyi, tehát ez nem olyan, mint egy olajvezeték, hogy áthúzták Szibériából Európáig.
Hát vannak ilyen víz alatti vezetékek, de azok azért eléggé necces. Na ja, és akkor ugye ez a spot piac, ez olyan, hogy így egészen nagy kilengések is lehetnek benne, tehát lehet az, hogy az egyik nap mondjuk 60 euró a villanyára, a következőn meg 80. És akkor ugye alapvetően egy gazdálkodó szervezet ezt annyira nem szereti. Ő, neki van egy cashflow-ja, ő azt szereti, hogyha van benne egy költségtétel, villamosenergia, és akkor az ugyanannyi, amennyi leszerződött. És akkor ugye nyilvánvalóan ez az, ami így életre hívta ezt a határidős piacot, ahol ugye le tudsz kereskedni adott esetben akár egy évre előre, két évre előre, egy hétre előre, egy hónapra előre, gyakorlatilag bármilyen időtávra.
Ha egy hétre előre kereskedsz, akkor egy héten minden egyes napra kell kötnöd egy hétfőket, szed a csütörtök péntekre egy opciós kötést, hogy arra 24 órára 60 euróért, a következő 24 óra megint 60 euróért, a következő 24 óra 62 euróért.
Nem, egy áron kötöd le. Tehát azt mondod, hogy zsinór egy hét, ami ugye 168 óra, akkor mondjuk egy megát kötöttél a jövő héten, akkor ugye 168 megawatt órát lekötöttél egy fix áron.
Aha, értem.
Tehát ugye nyilván ez itt a lényege, hogy neked van akkor egy ilyen fix árad arra az időszakra.
De az éjjel-nappal, sötétbe, világosba ugyanaz
igen,
jön.
Igen, igen.
És mi, nyilván... és mi a csuda van, ha ezt lekötöd, és neked nem annyi áram kell éjszaka, mint nappal?
Hát ez alapvetően nem az a része a piacnak, amivel én foglalkoztam, mert ugye ez itt a Nagyker és a Kisker közti átmenet.
Te Nagykerbe voltál?
Én csak is Nagykerbe kereskedtem, spekulatív.
A Nagykernek mi az alja? Ott hány megawattot közte, vagy hogy mondjam, hogy képzeljük el ezt? Egy megawatt, azt úgy egy átlagember elképzeli, azt mihez kell hasonlítani, hogyha valami teljesen más területen valamit elképzelünk? Az olyan, mint hogyha nem tudom, földel kereskedni, akkor legalább 100 hektár, vagy hogyha gabonában lesz, akkor legalább 100 tonna, vagy ha kocsit veszel, hát akkor minimum 1000 Audi, vagy tehát ez hol van ebben a... Tehát ez egy mekkora az egy megawatt áram? Szerintem nehéz úgy átlag embernek érzékelni.
Ugye, ez jogos.
Hát jó, mondjuk ez nyilván attól függ, hogy... Mert ugye ez egy olyan, ez a zsinór termék, hogy...
De ez Budapest egy megawattot fogyaszt? Tehát ez egy, mitől Székesfehérvár, egy Budapest, vagy egy magyarországi áram, vagy egy, mi azt hiszem 5-6 megawattot fogyasztunk, azt mondjuk Magyarország napközben nem, mert a Paks talán 2 megawatt, nem?
Hát a csúcs fogyasztás, ha jól emlékszem, akkor ilyen 6-7 ezer megawatt egy adott órába. És akkor ugye...
Bocs, akkor én is eltévesztettem egy nagyság, sőt 3 nagyságrendet tévesztettem. Igen, tehát 6-7 ezer megawattot fogyaszt Magyarország egy órában. 6 és 7
ezer között van a csúcs. Tehát amikor, mit tudom én például...
Délután 5-kor bekapcsoljuk a tévét, meló után.
Mikor van a csúcs? Reggel vagy este? Vagy hogy van ez?
Hát ez attól függ, hogy egyébként most régen mindig télen voltak a csúcsok, amikor mindenki hazament, beindította a fűtést, beindította a tévét, mit tudom én. De hogy... Mostanság már sokszor előfordul az, hogy nyáron is dőlnek a csúcsok a klímák miatt, és akkor azok meg már inkább ilyen dél 1-2 körül történnek, amikor ugye megy a termelés, irodákba benn vannak az emberek, klímák mennek ezerre, és akkor... Jó, mondjuk az ugye abban a szempontból nem annyira problémás, mint egy téli csúcs, mert akkor ugye a napelemek termelnek, és akkor ez úgy tudja...
Jó, erre még visszatok a napelemekre, tehát akkor te legalább egy megawattot kötöttél le. Szóval ez nagy játékosnak számít a piacon.
Ezt úgy érdemes nézni, hogy más termékekben, mert ugye most, ha egy mega éves terméket kötsz, ugye az 8756 megawattóra, vagy hogy van ez? Hány óra van egy évben?
Sok.
És ugye az egy olyan mennyiség, amit így azért nehéz épp észre felfogni, és akkor mondjuk, hogyha így annak az ára az 100 euró, akkor ugye ezt a megawattórát be kell szoroznod ezzel az euró értéke, és akkor kapod meg a kontraktusnak a...
Az igen, az tehát egy megawattot kötsz le, és ezt megawatt óra és egy évre, akkor az a 8000-szer a 100, tehát az egy elég szép nagy összeg forintban.
4 euróban is.
Tehát igen. Csak hogy ez akkor valahol a 8 millió...
Tehát a 8760 szorozva 100.
Az én 1 millió euró környékét pozit.
876 ezer euró.
És azt mondjuk megszorozok 380-nál mondjuk, akkor ott hirtelen a milliárd forintok azok így elég durván pörögnek.
Hát igen.
Tehát itt nem mindegy, hogy nem mindegy, hogy 60-ra vagy 61-re kötöd azt a pozit.
Hát igen, egy évesnél ott azért egy euró mozgás, azért ez egy komoly tételt jelent.
És mit csináltatok itt tavaly, amikor ilyen elképesztően nagy volatilitás volt? Az küzdelmes lehetett az az év.
Hát a tavalyi év az igen, az egy történelmi.
Na, mesélj, mi történt? Szerintem nem sok hallgatónk tudja, hogy mi történt tavaly, és ezt hogyan élte meg az árampiac, hogy ilyen külső szemben ott mik történtek is. Mik voltak a válaszok, mik voltak a történések?
Hát igen, de ugye alapvetően szerintem érdemes ezt már az ezelőtti időszakkal is együtt nézni, mert igazából itt két, ugye a Covid is egy olyan kilengés volt, ami így teljesen átírta azt a várakozásokat, amik így voltak a piaccal kapcsolatosan bárkinek is. És hogy ugye az volt ebbe az egészben így az a legdurvább, hogy ugye alapvetően így kettő olyan esemény volt a történelem során, amik ehhez így nem tudom, valamilyen valószínűleg több is volt, de ami így nekem így a fejemben van, hogy ugye volt egyszer az olajválság a 70-es években, amikor is ugye ott komoly ellátásbeli kockázatok léptek fel, akkor volt az, hogy így az Franciaország letette a voksát az atomenergia mellett, már hogy azt mondták, hogy ők nem fognak függeni a más országoktól származó fosszilis energiahordozóktól, és akkor ugye ott volt egy ilyen ellátásbeli krízis abba az irányba, hogy kockázat volt abban, hogy nem lesz elég energia, és akkor ugye a 2008-as válság az meg pont olyan volt, hogy amíg utána összeomlott a világgazdaság, utána pedig egy kínálatbeli többlet jelentkezett, amikor így rettenetesen beszakadt a villamos energia ára, ami egyébként előtte nyilván, ahogy minden gazdaság is óriási tehát hogy minden pörgött, és a villamos energia is emiatt ugye fenn volt az egekben, aztán hirtelen összeomlott, és minden ment a levesbe. És ugye ez a két esemény, ez 30 éves időtáv volt a kettő között, de most így a 2020-es évektől kezdődően két tök hasonló esemény lezajlott konkrétan egymás utáni két évben. Tehát, hogy így amikor beütött a krach a Covid miatt, és leálltak a gyárak, akkor gyakorlatilag a villamos energia ára is így nagyjából a nulla felé konvergált.
Hát akkor volt az olajár, igen.
Negatív olajár az amerikai piacon, igen.
Igen, csak tehát, hogy a villamos energiánál a negatív ár azért nem annyira szokatlan, mint mondjuk egy olajnál, de hogy így alapvetően ott is igazából így óriási pánik volt mindenki részéről, hogy kinek lesz majd, ki fogja megvenni ezt a villamos energiát. És ebből a helyzetből, hogy óriási túlkínálat, a piac gyakorlatilag befagyott, átkerült az egész egy olyan helyzetbe, ahol már azzal riogattak a politikusok, hogy Európa meg fog fagyni, és hogy nem lesz elég villany, meg nem lesz elég gáz, és ugye augusztusban ezt a 350 eurós csúcsot elérte a gáz, úgyhogy ez az elmúlt két év, vagy három, az egy elég durva ilyen hullámvasút volt így az energiapiac, az energiapiacon.
Ti ezt láttatok előre valamennyire, vagy utólag ez egy sokkal tisztább kép, mint minden más kereskedési történetnél? Vagy ez itt jobban prediktálható, könnyebben prediktálható makroszinten? Hát, hogy beütött a Covid az elején, és akkor te mondjuk rögtön levonod a következtetést, hogy igen, kezdenek az olaszok lezárni, ha ez bejön Európába vagy a világba, akkor mindenhol lezárnak, mindenhol leállnak a gyárak, mindenhol letekrik az erőműveket, tehát, hogy így, mert azért az erőműveket lesz szabályozni egy relatív nagy körben, hogy nem tudom, mondjuk a Paksal 500 megawattot csinálsz, vagy 2000-et csinálsz, akközött azért van egy játéktér. Ugyanígy a gázturbinákat relatív gyorsan jól le lehet állítani, egy szénerőművet is azért lejjebb lehet szabályozni, igaz, hogy hosszabb idejű az elfutása, de azt mondta, hogy a következő egy évben itt most karantén lesz, akkor tudod, hogy nem mennek be az emberek a nem tudom, alumínium kohóba, mert nem kell alumínium termék, nem vesznek, nem tudom, serpenyőt, vagy ki tudja micsodát, akkor ezt így lehet látni, hogy akkor leszabályoznak, és akkor mondjuk a kisebb keresetre kisebb kínálatot állít elő mesterségesen a piac. És utána, amikor pedig látod azt, hogy gázellátási problémák, áramellátási problémák, akkor meg szépen elkezdik fölpörgetni a több erőművet, mindent felskálázni, és akkor már előre a határidős piacon mondjuk lekötik az olajat, és hozzák át Európába, vagy lekötik a gázt, és rakják a tározóba, hogy ne kelljen annyira drágán majd ezt venni. Tehát ezeknek a kilengéseit ti érzitek jobban előre, mint szakmán belüliek, vagy ugyanannyira vakon vagy, mint amikor nem tudom, Facebookot, vagy az Apple-t, vagy az Amazont, vagy az Alcoát valaki megrántja a New York-i tőzsdén?
Hát ugye valamilyen szinten muszáj ezt így, mert különben még nem lennék már benne a szakmában, hogyha ez így nem menne, de ugye alapvetően különböző szereplők vannak a piacon. Ugye most én, mint ugye saját számlás spekulatív kereskedéssel foglalkozó trader, nekem ezek nagyon fontosak, hogy minél előbb és minél jobban tudjak reagálni.
De te még olvastad a Bloomberget minden reggel, mint az őrült?
Hát persze, igen. Minden információt be kell gyűjtenünk, meg minden előrejelzést, amit csak lehet.
Most egy naponta értékelted mondjuk a pozíciódat a Covid-ban? Vagy amikor egy ilyen beüt, akkor akár óránként nézted, hogy mi a helyzet, aztán amikor beütött a karantén, és minden le van állítva, és tudod, hogy 3 hónapra kijárási tilalom, akkor meg gyakorlatilag elég hetente ránézni?
Hát nem, ugye most az, hogy én ezt, tehát ez nekem konkrétan a munkám, ugye ebből fakadóan én 8 órát ott ülök a screen előtt, és folyamatosan követem a piacot, követem a híreket, nézem az aktuális előrejelzéseket, tehát hogy így ez nem úgy kell elképzelni, mint hogy mondjuk egy civil tradert, aki néha óránként, vagy 2 óránként, vagy 2 hetente megnézi a telefonján, hogy éppen hol van az Apple árfolyam, hanem mi ezt így folyamatosan.
De te mondjuk kötöttél egy Írország, Wales közötti áramügyletet is kötsz akár, mint spekulatív trader, vagy te főleg itt a Kelet-Európa és azon belül is Magyarország környezetére kötöget. Ez hogy szokás? Ilyenkor az ember kimegy a Fülöp-szigetek és nem tudom, Vietnám közötti áramkereskedésre, mert nagyon jó nincs piac.
Nem tudom, hogy milyen piac van, de egyébként vannak cégek, akik európaiként mondjuk jelen vannak az ázsiai piacokon, de mi jellemzően, vagy hát nem jellemzően, hanem konkrétan az európai piacon. Legfőképp a magyar és német piaci fókusszal kereskedünk.
Tehát mondjuk csinálod azt, hogy Németországra közöd a holnapi spot piacon a valami megvételt eladást, akkor az megint jön, remeteg nyertél rajta, következő nap megint döntesz, megint veszel a spot piacon, és szinte minden nap csinálsz egy spot megbízást?
Hát a határidős megbízást, de nem, tehát napon belül is akár van olyan nap, amikor mit tudom én, 20-30 ügyletem is lehet. Tehát
te simán évente több 100 ügyletet bonyolítasz le?
Persze, igen.
Én azt hittem, hogy sokkal kevesebbet kereskedik egy áramkereskedő.
Hát ez nyilván attól is függ, hogy kinek milyen a stílusa, meg mit kereskedik, mert hogyha most valaki mondjuk olyan termékeken van jelen, amiknek kisebb a volatilitása, akkor az valószínűleg kevesebbet is köt. De mondjuk azok, akik ilyen likvidebb, volatilisebb termékeken kereskednek, ők azért sok esetben ilyen napi 10-20-30, de akár 50 kötést is simán.
Ez mennyire stresszes?
Hát nézd.
Gondolom, mint bármibe trédelni.
Igen, tehát hogy azért ez egy komoly ilyen erőfeszítést kíván mind mentálisan, mind érzelmileg is, hogy ezt tudja az ember csinálni, de nyilvánvalóan én személy szerint azt gondolom, hogy vannak sokkal stresszesebb
munkák. Te tudsz mesélni a fejlődési utadról, vagy hogy mik az ilyen igazi, akkor először azt mondták, hogy itt van akkor a nem tudom, első 100 millió euró, hogy akkor most ezt ma délig akkor el kéne, valamit kéne vele venni, azt azért biztos fura érzés lehet, vagy hogy ennek vannak ilyen kiemestációi, vagy úgy szép lassan belejössz, és emelgetik a pozikat, amikor ebbe belekerül az ember, mert hát bemegyünk a nem tudom, kenyérért, meg valamiért a Tesco-ba, Aldi-ba, Lidi-be, és elköltünk 5 meg 10 ezer forintot, meg veszünk egy nem tudom, mobiltelefon 100-200 ezerért, most innentől hirtelen egy több nagyságrendet ugrik a történet, és az biztos, hogy egy erős nyomás lehet úgy pszichésen.
Hát meg nem a saját pénzed.
Ja igen, nem a saját pénzed.
Hát nem a saját pénzem, igen, de nyilvánvalóan, hogyha ha teljesítményem nem megfelelő, akkor nem tartanak igényt a munkámra. De egyébként alapvetően ugye ez egy ilyen fokozatos folyamat, tehát hogy jó, nyilván mondjuk amikor az ember kezdőként bekerül, akkor azért úgy van, hogy annak megfelelően engedik a piac közelében.
De mi az alja? 30 ezer eurós pozi? 50 ezer eurós pozi? Úgy érzetre, vagy hogy mondjam, és akkor csináld ezt 3 hónapig, látjuk, hogy 3 hónapnál jó vagy, hát, vagy 3 és 6 hónapnál, akkor megemeljük 200 ezerre? Na ott is jó voltam, meg én fél évig, akkor legyen 2 millió?
Ezt legalábbis a cégnél, ahol én voltam, nem az eurót nézik, hanem a megavattórányi pozíciót. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk te kezdesz, akkor azt mondják, hogy mondjuk lehet 1640 megawatt órányi pozíciót, ami mondjuk azt jelenti, hogy ez egy 10 mega jövő heti zsinór villany. És akkor abból próbálj meg kihozni azt, amit tudsz. Ha látják, hogy jó vagy, akkor ugye emelgetik.
15-20, és akkor szépen lépdelnek. És van felső limitje ennek?
Persze. Tehát az egyik, ugye most egy cégnél dolgozol, akkor van egy keretrendszer, amin belül kell neked működnöd, és effektíve egyébként, hogyha ezeket a limiteket megsérted, az az egyik legnagyobb ilyen főben járó bűn, ami
adott esetben. Veszélyezteted a céget akkor, hogy
hát igen, meg
hogy likviditásra bedőlhet, hogyha te nagyon hülyeséget csinálsz, mert túl nagy a pozit.
Adott esetben igen, de igen. Szóval, hogyha olyan szintre eljutsz, akkor az már ott komoly problémák vannak, hogy ennyivel túlléped a hatáskörödet.
És titeket egyébként megérintett az, ami a tavaly volt a piacon, hogy ugye nagyon gyorsan, nagyon magasra emelkedett az energiaár, és ugye több helyen volt hír, hogy az energiakereskedő cégeknél ugye a margin call miatt letéteket folyamatosan kellett befizetni, mert ezzel tudtad fedezni azokat a pozícióidat, ami hosszú távon ugye sorba voltál. Igen. Ami tipikusan egy energiatermelő cég.
Igen.
Vagy nálatok ez nem volt jellemző, mert folyamatosan azt adtok, vesztek, és nem tartotok ilyen de hosszú.
Ez mindenkinél probléma
volt. Ez mindenkinél probléma volt.
Főleg egyébként ugye az volt a baj, hogy ugye nagyon sok ilyen termelő, ahogy te is mondtad, volt short pozícióba, pénzügyileg, mert hogy nekik rendelkezésre állt ez a fizikai villany, le is tudták volna szállítani, csak egyébként pont a Covid-nál, mert igen, tehát hogy alapvetően most így ezt, ha már felhoztad, akkor az egész sztori nagyjából úgy néz ki, hogy itt a határidős piacon kétféle ügyletet köthetsz, vagy fizikait, vagy pénzügyit. Uh-huh. A fizikai az tiszta sor, te vagy a német, mit tudom én, Uniper,
most már nem.
És tehát mit tudom én, a Uniper elad az ÖDF-nek, a francia állami villamosenergia szolgáltatónak. És akkor...
Honnan, hova szállítanak?
Tök mindegy, mondjuk nem, az Németországon belül.
Érted, csak a buzát megfogom, azt kimegyek, mint mondjam, egy Kecskemét külsőre, földobom egy pótos ifára, és áthozom Ceglédre, és leborítom a, nem tudom, Kis Lajos Altárbonyi utca 4 előtt. Azt az áram az nem így megy.
Hát de ilyet is, tehát hogy ugye alapvetően a...
Ez honnan tudod, hogy, hogy megérkezett, vagy hogy az jött meg, vagy...
Ez ugyanaz, érted? Tehát, hogy a villanynak ilyen minőségi különbsége nincsen.
Igen.
Tehát, hogy...
Ez olyan, mint a földgáz meg a kőolaj, hogy valahol kinyitod a csövet és jön belőle, és akkor te megvetted azt az
X-kapot. De kőolajban sem minőségi különbség.
Ott van be, jó.
Szerintem áramban is van az, hogy pont, hogy nem mindig pont azon a frekvencián jön. Vagy ezt ilyen mavír jellegű, vagy ezeket a hálózatnak a rendberakói, ezt igazából
orvosolják. Azt a rendszer irányító...
Tehát ezt ők oldják ezt a dolgot, és oké.
Neked a villany az ugyanaz mindig. Tehát, hogy ott nincsen...
És a rendszer irányító oldja meg, hogy az merre jön.
Igen,
tehát az simán lehet, hogy ő elpatintja éjszakra, meg vissza, meg átvisz egy másik országból, onnan megint tovább tartan. Tehát azt mondod, hogy eladod Németországból a legyártottat, tehát Münchenben legyártasz, át kell menni Franciaországba valahova, mert ott jönni vasútnak könny az áram.
Tehát, hogyha Németországból Franciaországba akarsz villanyt eladni, akkor viszont szükséged van a határkeresztező kapacitás jogra. Tehát, hogy az nem, az már egy másik történet.
Ja, csak ezzel mondtad, hogy eladja a franciáknak a német céget.
Jó, most akkor ez egy
nem... De menjünk bele, mert ez szerintem tök érdekes, tehát itt jönnek
a limitáció. Fejezzük be azt a oldalat.
Na igen, szóval, hogy ugye a fizikai villany esetében ott az van, hogy akkor A cég eladja a B cégnek, uh-huh. És itt a kockázatkezelés úgy néz ki, hogy adott esetben, hogyha a két cég felveszi egymással a kapcsolatot, akkor, és arra jutnak, hogy szívesen kereskednénk veletek, akkor a két cégnek az ilyen kockázatkezelési csapata, az megegyezik egymással, hogy mekkora ilyen letétet kell a másiknál tartani, ami gyakorlatilag egy biztosíték arra, hogy fizetni fog a másik, vagy szállítani fog a másik. És akkor általában van egy ilyen általános európai villamosenergia kereskedési keretszerződés, és akkor az alapján történik.
Uh-huh.
És akkor ezen kívül még van ez a pénzügyi kereskedés, ami viszont egyébként azzal jár, hogy anonim módon kereskedsz a tőzsdén keresztül. Tehát, hogyha mondjuk én pénzügyileg eladok valami villanyt, akkor nem tudom azt, hogy ki vette meg, mert ugye azt a tőzsde átvesz, és akkor azt továbbadja.
És itt is van ilyen elszámolóház, meg
igen, minden,
mint a
Keller
magad. Igen. De hogy emögött alapvetően nincsen fizikai szállítás, csak egy elszámolás a aktuális spot árfolyamon.
Uh-huh.
Ezt most akkor... nem teljesen értem. Tehát, bocs, eladod a pénzügyi áramot, akkor ez egy derivatíva? Vagy
igen, végül is egy derivatíva.
Tehát végül is te nem effektív az áramot adod el, hanem az áramból képeznek valamit? Vagy ez most...
Gyakorlatilag egy fogadást kötök, ha eladom, akkor arra, hogy lefelé fog menni az ára,
okay.
Ha meg megveszem arra, hogy felfelé.
Tehát Magyarországon mondjuk a 6000 megawatt órányi csúcskapacitásra akár 60 000 órányi derivatíva pénzügyi áram spotot is lehet kötni.
Mert hogy értettek?
Hát, hogy ez magyarul nagyobb
összeg. Elméletileg lehet.
Tehát, hogy elméletileg többet is lehet adni-venni, mint hát ami valójában mozog.
De hát ez ugye minden egyes árutőzsdén így van. Ugye van ez az open interest nevű fogalom. Ez, vagy hát javíts ki, tévedek, de ez ugye arról szól, hogy bármennyi kontraktus tudsz keletkeztetni, tehát azzal, hogy te mondjuk beállsz sortba egy bizonyos termékbe, most tök nagy, hogy villamos áramról van szó, vagy földgázról, vagy tököm tudja bármi, az igazából csak annyi, hogy te vállod azt a kötelezettséget, hogy valamikor meg fogsz felelni annak, hogy azt te leszállítod. Hogyha neked van...
Hát igen, csak itt óriási bukok vannak, amikor valami beég, és mondjuk ugyanezt, mondjuk beült a Covid, és vállaltad, hogy megveszed,
hát,
vagy sortolod, hát, vagy valami, és leesik nullába az ár, vagy mínuszba, vagy pont a másik irányba elpattan a nagyon magas felé, és nincs kínálat, hát akkor bődöltes.
Persze.
Hát igen. Szívesobban futnak, ezek szerint ugyanígy be az áram. Én szerintem az áramtőzsdén ebben nem ennyire könnyű belefutni.
Hát, dehogy nem. Tehát, hogy igen, tehát, hogy igazából...
Hogyha ugye... nem mentek meg csődbe országok, meg államok ezzel, vagy cégek? Vagy mennek hát csődbe, csak mennek. Nem hallunk róla?
Érted, az ÖDF-et, a francia villamos energia szolgáltatót, azt ugye megvette az állam, az Unipert is megvette az állam, óriási kisegítések.
Tehát ők annyira gondban voltak, hogy őket felvásárolták inkább.
Hát igen, persze.
Ja, oké. Okay.
Tehát, na igen, és akkor ugye ebbe a pénzügyi, tehát ez a pénzügyi kereskedés, ez egy jóval egyszerűbb sztori, sokkal kevesebb apparátust kell fenntartani, nem kell személyesen kapcsolatba lenned a különböző cégekkel, hanem ott annyi van, hogy ugye te, hogyha nyitsz egy pozíciót, akkor egyrészt be kell egy initial margin-t, másrészt egy variation margin-t tenned a tőzsdéhez, ami adott esetben, hogyha te becsődölsz, akkor abból tudja kifizetni a veled szemben lévőket. És ugye amikor beütött a Covid, akkor a csődöktől félve a legtöbb szereplő ez átment erre a pénzügyi piacra, mert hogy ugye az egy sokkal biztosabb része ennek az egésznek. Csak amikor ugye a termelők is pénzügyileg adták el a termelésüket, akkor ők ilyen óriási short pozícióba kerültek, mert egyébként így megtörtént egyébként maga a fizikai
áramtermelés,
csak az a spot piacon történt, nem pedig a határidős fizikai piacon lett a fizikai villany eladva, hanem a spot piacon.
Tehát a fizikai kereskedés az sokkal rövidebb távra sűrűsödött össze, és a hosszú távú szerződések azok meg mind pénzügyi szerződések
igen,
voltak.
Igen.
És a pénzügyi kontraktus meg a physical settlement között van valami átjárás? Tehát, hogy... Hát, hogy mit tudom én, nekem van egy pénzügyi shortom valamibe, azt én át tudom váltani, hogy én mégis inkább fizikai szállítást szeretnék? Vagy akkor azt csinálom, hogy lezárom a egyiket, és nyitok egy másikat, és akkor kb. Ugyanott vagyok.
Hát, nagyjából igen. Aha.
Tehát, hogy ezeknek az áram úgy nagyon közel van, gondolom.
Ezeknek egy az egyben az áram. Tehát, hogy ugye a
pénzügyi... Tehát, hogy átjárás van.
Mondjuk, hogyha kötsz egy jövő hetet a pénzügyin,
aha,
akkor annak az elszámoló ára az a jövő hét összes napjának a spot piaci árának az átlaga. Tehát gyakorlatilag ugye
okay,
ugyanaz, mint hogyha te megvennéd minden nap a
minden spotot. Minden nap megvennéd a spotot, oké. Okay.
Igen.
És akkor... Elmondom, hogy miért kérdezem, mert nekem azt nehéz most itt így felfogni, hogy mondjuk, hogyha simán adódhat olyan szituáció, hogy van nagyon sok szereplő, akik mind a pénzügyi piacon fektetnek mondjuk short áramba, mindenki shortol, mert most tudom, ez a példa
kedvéért. Bár beszakadt a Covid, okay, miatt a izé.
Igen. És utána egyszer csak úgy gondolják, hogy amúgy nekik ténylegesen szükségük van fizikailag, és át akarják kötni a pénzügyi kontraktust fizikai kontraktusra, akkor ott egyszerre mindenki a short helyett vesz egy longot, és besortolja a fizikait, és az egész így szép kéne, hogy szakadjon. Tehát, hogy a két piac az ellenkező irányba kéne, hogy elmozduljon, ami hát, elméletileg így lehetetlen.
Hogyha neked te fizikailag kell a villany, akkor megveszed a spoton.
Aha.
Tehát, hogy ott igazából...
Tehát ezért lett a 60-ból 350?
Hát a 350 az sok minden jött lett, de hogy ugye alapvetően az, hogy mondjuk teszem azt, mondjuk nézzünk egy mert déjöhedet is köthetsz pénzügyibe, gyakorlatilag.
Okay.
Másnapit, oké. Okay.
Igen, másnapit. És akkor mondjuk van egy termelő, aki azt mondja, hogy el akarja adni a termelését másnapra, de mondjuk ő nem akarja futni azt a kockázatot, hogy nem tudja, hogy mennyi a spot, ezért fogja, és eladja a forwardon a másnapi terméket, mondjuk 100-an.
Uh-huh.
És akkor ennek a másnapi, tehát ennek a terméknek az elszámoló ára az a másnapi, tehát a spot tőzsdén kialakult ár lesz. És akkor mondjuk az van, hogy akkor ez a termelő előtt a 100-on, és mondjuk kijön 80-an a spot.
Akkor most azért meg tudod csinálni a pénzügyi piacon azt, hogy egy 100-asért mint erőmű eladod, és van spotár, akkor ennek van jelentőség, vagy nincs jelentősége?
Hát gyakorlatilag pénzügyileg le tudod hedzselni az árfolyam kockázatot. És akkor végül is...
Neked tök mindegy, hogy mennyi lesz a másnapi spotár. Tök mindegy,
hogy mennyi a másnapi spotár.
Igen. Hát ugye ez a lényeg a határidős kontraktusnak, hogy igen, és nem kell azzal foglalkoznod, hogy az ilyen kicsi fluktuációkkal van.
Igen. És ugye amikor elkezdődött ez az energiaválság a tavalyi évben, akkor nagyon felmentek az árak, és azok a szereplők, akik shortok voltak, és többnyire, vagy hát nagyon nagy számban ezek a termelők voltak, akik shortok voltak, mert ők ugye az egész termelésüket, és ott iszonyatos mennyiségekről volt szó, azokat pénzügyileg adták el, ami miatt nagyon-nagyon megnőtt ez a margin requirements, amit te is említettél. És akkor az egy olyan spirált indított be, hogy nyilván, amikor ezeknek tehát, hogy már kifogytak a marginból, akkor kénytelenek voltak zárni a pozikat, de hogy ott úgy tudták, ott bármi volt az ár, ők nekik zárniuk kellett.
De akkor azt jól értem, hogy akkor a fizikai áram, az csak a spot, és minden más pénzügyi? Vagy van olyan is?
Nem, van, lehet.
Van olyan is, hogy fizikai, de egy év múlva.
De igen, van ilyen is, csak...
Mert akkor miért azt adták el ezek a kitermelők?
Azért, mert nagyon megnőttek ezek a bilaterális partnerkockázatok.
Akinek eladod, lehet, hogy bedől jövőre, mire fizetne?
Igen, és akkor ugye mindenki azt gondolta, hogy sokkal...
Hogy most húzzuk be a pénzt.
Igen, tehát a Covid alatt sokan azt gondolták, hogy az a legbiztosabb, hogyha a tőzsdén keresztül pénzügyileg hedzselik a termelést.
Tehát azonnal cashflow bejön, és utána majd valami lesz, de legyen
nálam a pénz. A cashflow az nem jön be, mármint...
De fizetnek, amikor eladod, nem?
Nem, ugyanúgy a teljesítéskor kell fizetni a határidős kontraktusnál is, csak ugye az elszámolóház az kiveszi a partner kockázatot.
Igen.
Mert amikor te tőzsdén kötsz, akkor te mindig az elszámolóházzal kötsz.
Ja jó, tehát akkor te olyat kötöttél, hogy az elszámolóház nem megy csődbe, akkor te megkapod a pénzt.
Hát kvázi, de az elszámolóház meg nem nagyon tud, mert az egy szabályozó.
Jó, de biztos létezik ilyen szitu, hogy dől a dolog, de akkor minden dől, tehát.
Hogy... Igen.
Hát ott valószínűleg
van. Nem ez a legnagyobb.
Akkor beborultak a piacok, és vége a dalnak. És megállt
hát, mi nagyon stikli
országban vagy.
Na minden, szóval, hogy ugye az volt összegezve a dolognak a lényege, hogy amikor beütött a Covid, megnőttek a partnerkockázatok, mindenki átment a pénzügyi piacokra, óriási short pozíciók épültek fel a termelők részéről, akik viszont a megnövekedett ár miatt sokkal nagyobb margin kötelezettséggel néztek szembe, amit nem tudtak teljesíteni, ezért likvidálniuk kellett ezeket a short pozíciókat, amik ugye csak alapvetően nem short pozíciók voltak, hanem eladták a termelésüket. De kénytelenek voltak a pénzügyi pozíciójukat zárni, és ezzel is ugye iszonyatosan felhajtották az árakat. Mert nem volt más lehetőségük gyakorlatilag. És akkor ugye egyébként itt csak ilyen zárójelzés.
Hát ez egy short squeeze volt.
Hát igen, itt felmerül a kérdés annak, hogy volt-e olyan szereplő a piacon, aki erre rájátszott, vagy...
Te ezt mennyi idő után értetted meg, vagy fogtad fel, ez milyen megélni belülről? Mert amikor egy hete ez van, akkor azért megmondom, tudod, hogy ez történik éppen, de hogy ez 10 perc kell, egy óra kell, egy nap kell,
hát gyakorlatilag
vagy ez országokban így sorozatosan játszódik, hogy hétfőn a franciák, kedden a németek, szerdán már mindenki.
Hát így visszagondolva, igazából ugye az volt nagyon furcsa, hogy mi amikor ott ültünk augusztusban, és néztük, hogy 350 a gáz, és a német éves villamosenergia zsinór az ilyen, nem emlékszem pontosan, de hogy így bőven 1000 euró felett volt, ami így döbbenetesen hangzik, hogyha főleg, hogyha mondjuk visszahoz, és ugye a magyar az meg, mit tudom én, 100-200 euróval felette volt még. Hogyha ezt visszahoztad ugye kilovattórára, felszorzod az euró árfolyammal, és akkor kiszámolt, hogy mennyibe került volna, hogyha azon az áron valaki köt, vagy megmarad az az ár, akkor hát igen, ez egy ilyen eldobós szituáció, de hogy csak azt akarom mondani, hogy ez az 1000 euró feletti villamosenergia ár, az egyszerűen nem tükrözte a költségeket, tehát hogy
tehát egyértelmű volt, hogy itt egy piaci
hogy ott
hatás
valami más van, mert ugye mi azt szoktuk számolgatni, hogy mondjuk milyen költségek mellett indítanak be egy erőművet.
Uh-huh. És a 300... ez a nálatok ez a fundamentális elemzés.
Hát a része, igen.
Ja.
És hogy a 350 eurós gázár mellett is inkább ez az ilyen max 800, nagyon max 900 eurós ár lett volna, amilyen reális, de hogy annál már bőven durvábban elszaladtak. Tehát, hogy ott nyilvánvalóan voltak nagyon durva stop loss-ok.
Te megégetted magad ezekből a hetekben, vagy ezt így elkerülted, és szerencséd volt, vagy okos voltál, vagy ez így hogy éli meg az ember?
Hát, ez szerintem nem egy olyan információ, amit így megoszthatok, ugye nyilván.
Oké, okay, jó, értjük.
Hogyha most ez teljesen nem egy cégnek a...
De úgy általánosabban, amikor kilengések vannak, akkor amikor jó irányba
leki... Kacsítsuk
amikor jó irányba leki, és pont jó irányban van az ember, akkor sokat kaszál, amikor másik, akkor sokat szív, és akkor így összeszorítja fogát, és túllép rajta, nem?
Hát ugye alapvetően...
Mert akkor mindenki szív a piacon, most ennek körülbelül ez az üzenete, hogy ebből nagyon kevesen tudtak nagyot szakítani.
Ez nem igaz, mert egyébként, hogyha az ember felcsap egy Reuters-t vagy egy Bloomberg-et, elég sok hír jön ki arról, hogy bizonyos villam, tehát nem is, tehát commodity trader cégek mekkorákat, tehát egy Trafigura, egy Vitol, egy Citadel, ezek a, tehát hogy akiknek így kötelezettsége van az irányt, hogy a profitjukat publikálják.
Ezt úgy említed, akkor vannak olyan cégek, tehát magyarul, mint hedge fundok, amelyek arra vannak szakosodva, hogy az energia, villamos energiapiacon, vagy energiapiacon határidős pozikat vesznek fel, és próbálják kitalálni, hogy hogyan lehet itt a államok
persze
és országok erdejében nagy lóvékat jutni, és akkor valaki összetol 100-200-500 millió eurót, és azt mondja, hogy jó gyerekek, akkor most amerikai villanypiac, és akkor most mi okosabbak vagyunk.
Igen.
És akkor ezek itt egy részük szétkereste magát a nyilvános jelentésekben, ez látszik.
Hát, ez, igen, ezt végül is mindenki láthatja az interneten, hogy...
Mondasz meg egy pár ilyen céget, ezek mekkorák, hol vannak, kinek a cégei ezek? Magáncégek? Sok ember összedobta? Ezek, amit Morgan Stanley-nek részei, vagy a BlackRock-nak, vagy ezek milyen, mit hát, kell ezekre tudni? Tök egzotikus piac.
Ugye most alapvetően mondjuk egy Mercuria, a Trafigura, a Vitol, ezek a commodity piacoknak egy eléggé ismert és nagy szereplői.
Ők az áram Glencore-jai?
Hát ők mindenféle commodity-vel foglalkoznak, tehát hogy amúgy tehát olyan, aki kifejezetten csak áram és ilyen nagy, az azért kevés van. Tehát hogy aki egy bizonyos szint felett van, az már kereskedik olajjal, gázzal, szénnel adott esetben, tehát hogy kevés olyan cég van, aki csak kifejezetten villamos energiával. Egyébként leginkább, akik tavaly nagyon nagyokat kaszáltak, azok, akik az LNG-be beszálltak, és hogy ők tudták hozni a tankereket.
Ja, mert ebben voltak ezek a jó tankersztorik, amikor ugye a negatív olajár volt, és hogyha volt egy püres tankered, és pont oda tudtad küldeni, akkor te odaálltál, és neked megtöltötték úgy a tankered, hogy még fizették is érte. Tehát ezek ilyen vicces időszakok voltak.
Igen, de az ott ugye egy technikai dolog volt a negatív olajár, tehát az ilyen egynapos sztori, mert pont a lejáratban benne ragadt egy csomó olyan long, aki amúgy nem akart átvenni olajat, és...
Hát jó, de aki aznap ott telt a tankerrel, az elég négy szakadt.
Hát nem tudom, volt ilyen, de igen, biztos voltam úgy. Érdekes.
Ja, szóval ezek a cégek egyébként olyan cégek, akik nagyon régóta ott vannak már.
Ezek nem, a tíz, nem. Ezek nem a tíz fős ilyen tíz okos srác ül egy irodában
nem,
Londonban,
nem.
És akkor jó, figyelj, van egy tök ötletem, akkor csináljuk azt, hogy a bitcoint, vagy a nem tudom, etert, vagy a alumíniumot,
nem,
akkor
nem,
most tegyük
nem.
meg, hanem így gyakorlatilag több
de
száz
fős. De azt tudjátok,
kooperatív...
hogy volt ilyen. Az a, azt hiszem, hogy ilyen, nem tudom, ilyen, nem emlékszem a számukra, de ilyen tíz alatti nagyságrendű srác, akik valami WhatsApp csoportban beszélték meg egymás között, hogy, hogy sortolják a VTI-t azon a napon,
igen,
amikor...
Igen, ezt olvastam.
És akkor utána volt valami botrány.
Még tart a per.
Még tart a per, aha. És hogy ezek amúgy ilyen 20 éves suhancok. És ugye nem tudom, ilyen 100 millió fontokat szedtek össze így aznap. Szóval...
Hát igen, de hogy a, alapvetően a villamos energiapiacra azért elég komoly belépési korlátok vannak. Tehát, hogy
na, ott... ezt akartam kérdezni, hogy igazából ez így tök távol van ez a piac a magánszemélyektől. Tehát, hogy...
Ez teljesen, tehát, hogy itt ahhoz, hogy te mondjuk egy az EX-re, mint a...
Ez mi
a
az EX?
European Energy Exchange, uh-huh. Tehát, hogy a, ahol zajlik ez a pénzügyi kereskedés, ahhoz, hogy te oda beszállj, oda elég komoly.
Ez mi az, hogy elég komoly?
Hát ezt most így nem tudom.
De nagyságrend. Mondani. Tehát, hogy így 1 millió euró, 100 hát, millió euró?
Szerintem ilyen 1-2 millió euró, de nyilván attól függ, hogy volumennel akarsz kereskedni.
Tehát egy, mint egy budapesti panellakás árával nem tudsz beszállni.
Hát megmondom, kell egy csomó izé, kell egy csomó engedély főleg, nem? Tehát, hát, hogyha te csak izé a negyedik emeleti panellakásba be vagy jegyezve, akkor valószínűleg nem fognak komolyan venni.
Hát a fizikai villanyt azt nem tudod kereskedni anélkül, hogy ott nagyon sok minden kell, tehát, hogy legyen mérlegköröd, legyen kereskedélyi engedélyed, tehát, hogy...
Tehát az egy erősen szabályozott piac,
nagyon szabályozott piac, igen. És hogy alapvetően, hogyha csak pénzügyi terméket akarnál kereskedni, akkor az egy kicsit egyszerűbb sztori, de ott is azért olyan pénzeket kell letenni, ami így nem a farzsebből húzza elő az ember.
És ennek van derivatív piaca, amire mondjuk marha egyszerűen tudsz vele játszani, hogy megjelennek ezeknek derivatív termékei bárhol, vagy ezekkel te nem foglalkoztál és nem követted?
Fú, én nem igazán foglalkoztam ezzel, de egyébként egyedül talán a német éves zsinór villanynak lehet valahol ilyen derivatív terméke. Ezt szerintem egyébként leginkább a különböző rendszereknek a fejlődése által is lehetővé tett. Tehát, hogy lehetővé tett ilyen megoldás az az, hogy van egy ilyen DMA nevezetű dolog, Direct Market Access, amit bizonyos nagyobb cégek nyújtanak kisebb cégeknek. Tehát, hogyha mondjuk ott van egy nagy svájci vagy német cég, és akkor te oda mész, hogy figyelj, van ennyi pénzem, biztosítsál nekem hozzá férést a piachoz, akkor ezt így megteszik bizonyos díjak ellenében, de akkor mondjuk mit tudom én. Ezek azért...
Ez ilyen OTC feelingű történet?
Nem, ez nem OTC. Mi ezt csináljuk az RST-ben úgy. Ez úgy működik, hogy akkor neked, hogyha te vagy a kisebb cég, ott vezetnek egy számlát.
Aha.
És gyakorlatilag azon keresztül, tehát hogy az, ja, amit te költsz, az ő nevükön.
Oké, tehát az ERSZ-t köti, de te adod a megbízást, és akkor az ERSZ-t veled belül elszámol.
Ja, igen, és akkor ennek van valami.
És akkor mindenből levesz, mit tudom, hogy félszázalék felét, vagy megsápol. Aha, értem.
Ja.
Há.
Úgyhogy mondjuk ez még egy ilyen könnyítés a piacra lépéssel kapcsolatosan, viszont ugye itt azért elég komoly díjak vannak, tehát hogy ott akkor nagyon jónak kell lenned, hogy ez pénzügyileg is megérjen.
Oké, és akkor te az áramon kívül mit figyelsz még? Ezek szerint nézed a gázt, nézed a szenet, nézed az olajat?
Ezt akartam kérdezni, ezek mennyire korrelálnak?
Hát most a gáz az teljes mértékben meghatározza, vagy hát én mondjuk alapvetően a kereskedésem legnagyobb része az az időjárásra.
Bocs, ezt meséljük el a hallgatóknak, hogy miből tevődnek össze az áramárak. Vannak ilyen bázis erőművek, ezekről egy pár szót mondjam, mert szerintem így könnyebb megérteni, hogy te miért nézed az időjárást, miért nézed a gázt, miket miért nézel.
Jó, oké. Igen, tehát hogy alapvetően háromféle csoportba érdemes osztani az erőműveket. Van a zsinór erőmű, ami ugye egy folyamatos szinten termel egy bizonyos mennyiségű áramot. Ezek leginkább a gázos, nem bocs, a atomerőművek és a lignit erőművek, illetve hát még adott esetben a szenesek. Ezek azért is ilyen zsinór erőművek, mert hogy nagyon tehát nem tudják hatékonyan szabályozni őket. Tehát, hogy az, hogy te mondjuk egy atomerőművet felle irányíts, hogy most termelj többet, termelj kevesebbet, ez mind pénzügyileg, mind műszakilag problémás tud lenni. Illetve most például egy lignitnél is azért ez nem úgy működik, hogy mondjuk, tehát hogy ott a kazánnak le kell hűlnie, vagy fel kell melegednie, tehát hogyha mondjuk te azt mondod, hogy fú, akkor a 21. órában növelni akarom a termelést, akkor azt el kell kezdened már a erőműtől függően, de 4-5 órával hamarabb is.
És ha visszakarod enni felére, akkor kell várni 27 órát, mire visszahűl a kazán.
Hát,
vagy igen. Ki tudja, mennyit telt.
Tehát, hogy meg hogyha leállított teljesen, akkor ugye...
Napok egy... mire fölfűtik, vagy begyújtják.
Igen. És akkor emellett ugye vannak az ilyen csúcserőművek, ezek hát, tehát a gázos és olajtüzelésű erőművek, ugye egyébként a gázosban van a nyílt ciklusú, meg a zárt ciklusú. A zárt ciklusú az sokkal jobb hatásfokú, de kevésbé tud gyorsan reagálni. A nyílt ciklusú meg sokkal jobb, vagy sokkal rosszabb hatásfokú, viszont nagyon gyorsan.
Ezek azok, amik 70-80-90 másodpercet felállnak, igaz?
Igen, igen.
Tehát ez az, hogyha hirtelen mondjuk kell a Magyarországnak a 6000 megawatt, 6500 megawatt, akkor mondjuk 4000-et ad a Paks, vagy 2000-et, akkor megint valamit adnak a lignit erőművek, a Visonta, meg az egyebek.
Hát ez a Mátrai,
igen. A Mátrai erőmű, igen. És akkor e fölött így pakolgatod rá a cuccokat, és a végén, amit játszani kell, az vagy hozott külföldről, és játszik az Mavir, illetve kapcsolgatod ezeket,
hát
a,
igen, igen.
Ezeket a pici nyílt ciklusú gáz erőműveket, amikkel ilyen
igen.
1-2-3 megawattokat lehet oda-vissza pakolgatni.
Hát, ja, igen.
Csak
hát
ezek relatív drágák. Jó, ez csak hogy így a logika szempontjából.
Igen, tehát hogy ezek drágábbak, de flexibilisebbek. És akkor ugye vannak a megújulók, amiknek a termelése az elég kiszámíthatatlan. Vagy hát ugye nem, tehát hogy nem az van, hogy akkor azt mondod, hogy figyelj, termelj 100 megával többet.
Aha, tehát akkor igazából ezeknek, és mostanában az ilyen sláger téma egyébként az EU-n belül, mert ugye próbálunk zöldülni, de hogy ezeknek a termelése az ilyen full időjárás függő, és hogyha jól tudom, akkor léteznek ilyenek is, hogy időjárás derivatívák. Ezek nem tudom, így mennyire...
Hát ezek nagyon új dolgok, tehát, hogy ezek most kezdődnek így a piacon.
És ezek hogy működnek, vagy mik ezek?
Ezeket én is most kezdem felfedezni igazából.
Akkor lehet, hogy visszajössz hozzánk egy 3 hónap múlva, és elmondod az időjárás derivatívák bukási lehetőségeit.
Na, amúgy nem, fogalmam sincs, hogy működnek.
De hogy ezek ezért jöttek létre, nem? Tehát, hogy le tud hedzselni mondjuk azt, hogyha nem süt a nap.
Alapvetően, ja, igen, de hogy... Igen. Ez egyébként most így a legnagyobb volatilitás így az ilyen rövidebb termékeken, hogy hogyan alakul a megújuló termelés. Leginkább egyébként a szél miatt, mert ugye a szolár az azért jóval kiszámíthatóbb, tehát van ez a mit tudom én, évszaktól függő x óra, amiben van, és akkor a többiben meg nincs. De mondjuk a szél azt tud fújni a hajnali
is, egykor is. Tehát, igen, igen, igen.
Tehát mondjuk te leköt simán nyáron, mondjuk júniustól augusztus 31-ig, leköt azt a kb. 100 napot, megnézted, hogy historikusan kb. Mik a napos órák száma, reggel nem tudom, 5 és este 9 között, és az mit tudom én, 70-80-90%-ba azt fogja adni. Akkor lesz pár nap, amikor van zivatar, és pont nem annyi napelemes áram jön ki, de az egy elég jó prediktálható sztori. Szemben a széllel, amiről lövésed nincs, hogy mennyi szél lesz most augusztus hát, végéig.
Ott is vannak egyébként ilyen szezonális átlagok, de nagyjából igen.
De azoknak sokkal nagyobb szórás volatilitása. Tehát ehhez képest a napsütés, hogy télen kevesebbet süt, nyáron többet süt. Ez a nincs vulkánkitörés Izlandon, és kerül kompletten, igen. Hogy hívják be, felhőbe az európai égbolt, akkor igazából az egy elég jól...
Jobban, ja.
Tehát a szélhez képest az áram, vagy a villany, a napelem a sokkal kiszámíthatóbb.
Igen. Igen, úgyhogy egyébként így, hogy most egyre inkább előtérbe kerülnek a megújulók, most így azért jóval nagyobb hangsúly van az időjárás figyelésén, tehát hogy így alapvetően az árnak a legnagyobb részét az határozza meg, mert ugye alapvetően meghatározza a kínálat egy részét a megújulók miatt, meg a kereslet nagy részét is. Ugye télen fűtesz, nyáron hűtesz.
Hogy a fenébe választják most szét ezeket az úgynevezett zöld áramokat, mint más az áram mondjuk Németországban, vagy majd lehet, hogy itt is talán nem tudom, van a zöld áram, a normál áramtól. Hol a határa a zöld és a nem zöld között? Ez csak kiskereskedelmi paraszvakítás?
Én ezt nem annyira ismerem ezt a részét a szektornak.
Tehát te nem kötsz külön zöld áramra, meg nem zöld áramra a kontraktust?
Én ezzel nem foglalkozok. Alapvetően...
Mert a tőzsdén az ember áramot vesz, és nem zöld áramot, hanem zöld áramot vesz.
Igen. Van egy ilyen termék, hogy Guarantees of Origin, amit arra vezettek be, hogy ezeket azok a termelők tudják eladni, amik megújulóból, a hidróból, vagy szél, vagy szolár, vagy ilyesmiből. És akkor mondjuk, hogyha ez egy ilyen hát nem tudom, hogy mit mondjak rá, hogy valamilyen szintű próbálkozás arra, hogy például olyan, mint egy CO2 kvóta.
De ez a kis kell próbálkozás igazából.
Hát
ti a nagy exchange-en ezt abszolút nem látjátok,
nem,
hogy
nem,
tehát
nem.
Nincs olyan sorű zöld áram.
Nincs.
Mint mondjuk a kötvényeknél, hogy a, nem tudom, a
zöld kötvény.
Igen, zöld kötvény, vagy tehát hogy mondjam, tehát ami tényleg van vezetve, és más az ára, más a kamata, stb.
Nincs,
stb.
Nincs. Az van, hogy mondjuk fogja magát az IKEA, és azt mondja, hogy vesz a fogyasztásának x százaléknyi ilyen GO-t, ezt a Guarantees of Origin-t, és akkor utána lobogtathatja, hogy ő bizony zöld áram.
Tehát ez egy kiváló marketing termék jelenleg.
Hát meg offsetelik a üzéjüket.
Hát igen.
Ültetnek fákat, azt csinál.
Igen.
De ugyanúgy megveszi a lengyel, hogy hívják, lignit erőműves áramot gond nélkül, mert valahonnan megkövenni az áramot.
Ugye ezt nem tudod te úgy szétválasztani a rendszerben, max, hogyha az IKEA gyárnak van egy vezetéke a...
Ami direktben megy egy napelemfarmhoz. Igen, mert szerintem fontos megérteni, hogy ez egy hálózat, ami össze van kötve,
igen.
És együtt működik, és ezek nem egyedi termékek összesített kosara, ahol vagy kiveszem belőle a nem tudom, zöldet, meg a nem zöldet, vagy a biopaprikát, vagy a nem biopaprikát, hanem így gyakorlatilag folyamatosan folyik az energia a hálózatban, és erre próbálnak olyan termékeket rápakolgatni, meg olyan ösztönzőket, amik ezt a rendszert a zöldebb, megújulóbb irányba tolják. De...
Igen, hát ennyit tudsz csinálni. Ugyanez van a CO2 kvótával is, hogy ugye neked kénytelen vagy megvenni ezt a kvótát, hogyha mondjuk akarsz valami acélt gyártani, vagy ilyesmi.
Mert szabályozói kötelem.
Igen, igen.
De nem technológiai kötelem.
Igen.
Oké, és te mit gondolsz, ha te hiszel a zöld áramban, raknál le fel otthon napelemet, ha lenne családi házad, és nem tudom, elektromos autót vennél le, hogyan látod ezt a technológiát most? És a következő ezután kifutó sztori meg a fúzió lesz. Mint hosszú távú, biztos, hogy olvasol róla és
hát követed. Hát jó, mondjuk ezek már azért elég messze, tehát ez már nem a kereskedéssel kapcsolatos.
Abszolút,
témakörök.
Igen, ez abszolút nem.
De ugye alapvetően én azt gondolom, hogy óriási kérdések vannak így ezzel kapcsolatosan. Most például, ha azt vesszük, hogy mondjuk az elhasznált napelemekkel mi lesz? Tehát, hogy az mennyire szennyező? Tehát, hogy vagy egy elektromos autónak az egész életciklusát tekintve, hogy akkor te most kibányászod azt a lítiumot, akkor ezt idehozod, itt legyártod belőle az aksit, ezt beszereled, utána hogy lesz az újra hasznosítva, tehát hogy itt ezek a dolgok muszáj, hogy így egészen ki legyenek találva, amit így jelen pillanatban szerintem nagyon ilyen tehát így laikusként ilyen legendáriumok vannak, és akkor valaki hisz benne, valaki meg nem, valaki azt mondja, hogy csak ez az út, valaki azt mondja, hogy fú, hát ezek az e-fuelek, ezek mennyire jók, és hogy inkább abba az irányba kéne elmenni, tehát hogy itt...
Tehát te sem látsz, mint szakmabeli igazán jó tényalapú megközelítéseket, evidencia alapú dolgok nem annyira egyértelműek még 2023-ban. Mert lehet, hogy 6 év múlva visszanézünk, és ó, hát igen, hát akkor már lehetett látni. Tehát ez tipikusan ilyen, csak hogy, hogy utólag meg könnyű lesz okosnak lenni, de hogy most, amit te sokat olvasol, sokat nézel ebben a szektorban, és mindent ismersz, ez még nem, tehát neked, mint szakember sem teljesen egyértelmű, hogy biztos, hogy kisebb energialábnyomú mondjuk az elektromos M4-es BMW, mint a benzines.
Hát ez az totál homály szerintem, ezt senki nem tudja. Itt valami, ugye, itt az emberek csak hisznek.
Igen, valami. Szerintem itt az a baj, hogy ezek alapvetően annyira komplex rendszerek. Tehát, hogyha tényleg hozzáveszed onnantól kezdve az egész értékláncot, megnézed, hogy kibányászod az anyagokat, odaviszed valahova, mit raksz belőle össze, és utána...
Mennyit használod, mi lesz utána vele?
Hogy annak az autónak az életciklusa az igazából lehet, hogy az egész folyamatnak a nem tudom, 20%-a.
Ja, és mi is van az alapanyag, és még...
Igen, tehát hogy és akkor ugye itt meg bejönnek azok a kérdések, hogy egyébként meg ezek az anyagok is több különböző forrásból tudhatnak származni, több különböző értékláncon mennek keresztül. Tehát, hogy egyszerűen annyira komplex maga a beszállítói hálózat ezeknek a dolgoknak, hogy nem jön a végén ki egy exakt szám. Tehát, hogy nem az van, hogy össze tudod hasonlítani a 25-öt a 32-vel, hanem az van, hogy mit veszel bele. Mert van 12 000 adatpontod, és melyiket milyen súllyal számítod, és igazából azt is ki tudod belőle.
Tehát a 25 az lehet 1 is, meg 98 is.
Persze, pontosan.
Magyarul. Ja. És a 30 is lehet 2 is, és 90.
És szerintem erre nem lesz soha jó válaszunk.
Aha, ez egy érdekes megközelítés. Te tennél fel napelemet otthon?
Hát... Én tennék fel nyilván, hogyha olyan lenne a szabályozói környezet, meg hogy gazdaságilag megérni. Ugye egyébként nyilván...
Most épp nem éri meg?
Nem tudom, én ezt nem annyira számoltam. Nincs családi házam, irreleváns. De egyébként az a durva, hogy ugye Németországban meg Ausztriában már nagyon mennek ezek, amiket így csak kiraksz az erkélyre, és bedugsz.
Az 1 kW-os, amit elvileg be tudsz dugni simán a hálózatba otthon, ezt megveheted kint az Aldiban, bedugod a 220-as, 230-as aprakozóba, és az a mondás, hogy ez a te belső körödön, tehát ami a villanyórádon belüli részen van, az az alapfogyasztásban nagyjából egészen jól beletáplál, és emiatt nem zavarja eltöbb a hálózatot. Ez a mondás ezek az 1 kW-os panelekre. Ezeket ilyen erkélyekre pakolgatja tipikusan ki a
Magyarországon ez nem lehet.
Ez tilos, de gyakorlatilag akkor felakasztod, hát állítólag nem lehet kimutatni, ennek technikai után nekem majd menni, és tényleg hogy van, vagy hogy nincs, de ez egy marha érdekes dolog, mert ha ez tényleg működik, és mondjuk fel annyira szerezi, akkor lehet, hogy tilos, de simán tele fogják szórni a paneleket ezzel. Tehát,
ezt nem lehet kapni.
Hát te kimész majd Bécsbe, megveszed, bedobod a kocsim, és visszahozott. Tehát, hogy mint a Goránnyével, majd ugyanúgy jönnek a Suzuki tetején a napelem panellel.
Hát igen, igen. Csak ugye most Magyarországon egyébként nem hiába vezették be ezt a stoppot, mert tehát műszakilag már problémás volt az.
Tehát nehéz lekövetni az új lakótelepek,
hát
lakóparkok környékén, hogy azt a betáplálást, azok a zsinórok, amiket letettek, nem biztos, hogy elbírják, vagy a trafók nem biztos.
A trafókkal van. Én amennyire tudom, a trafókkal van gond, de hogy ugye alapvetően ez tényleg ilyen akarat, valamilyen szinten akarat kérdése is, mert hogy Németországban, Ausztriában, meg Hollandiában ezeket sikerült megoldani.
És olaszok és spanyolok ebben elő vannak a napelemben? Sokkal többet sütött a nap? Hogy nem a hát most... dél-olaszok a borzasztó, meg a spanyolok a borzasztó nagy napelemes helyek, és miért még a németekről beszélünk Európában?
Egyébként ez így nem igaz, mert nyilván valamiért mindig mindenki a németekről beszél, de hogy a spanyolok, ők most nagyon jól állnak megújulóval, és ott a beruházási kedv is elég jó, és az olaszoknál is elindult egy ilyen boom, de alapvetően ami problémás volt sokáig az olaszoknál, meg valószínűleg még most sem teljesen van minden ezzel kapcsolatosan így letisztázva, de hogy ott leginkább a bürokrácia és az adminisztratív akadályok voltak azok, amik miatt így a olasz ilyen megújuló forradalom az sokkal inkább visszamaradott. Mert most érted, tehát az, hogy Németországba elmész, beugrasz a Lidlbe, vesz egy ilyen panelt és bedugod a izébe, konnektorba, és akkor már is van napem.
És van 1 kW-od, és ezt 1 millió ember megcsinálja, az 1 millió kW. Tehát az hirtelen egy látható mennyiség, vagy mit tudom én, juniorként ennyit kötsz.
Igen. Hát, szóval, hogy emiatt, de hogy most a spanyoloknál ott nagyon sokat fejlődött a helyzet, és ők nekik egyébként a széltermelése is viszonylag magas. De ami döbbenetes, az most tényleg Hollandia, ahol olyan szinten felpörgették ezt a szolár sztorit, hogy most tavasszal voltak olyan napok, azt hiszem ez a pünkösdi hétvége, vagy a, igen, talán a pünkösdi hétvégén volt olyan óra, amikor 400 euró volt az ár mínuszban. Tehát, hogy így a spot piacon alakult ki ez az ár azért, mert hogy egyszerűen
nem volt hova rakni az áramot.
Akkora túltermelés volt a nap, meg, tehát ugye az egyrészt ugye tavasszal sokszor előfordul olyan nap, amikor tehát alapvetően napos, de mellette még a szél is fúj, és így a megújulókból akkora termelése volt Hollandiának, hogy abba az adott órában talán ilyen 10 gigawattnyi többlettel rendelkeztek. És hogy nem omlott össze a rendszer, meg tudták oldani, tehát hogy így alapvetően ez a félelem, ami így Magyarországon benne van
a köztudatban,
az van, ahol ez így mégis
simul. De nem az van, hogy ott azért tök más az infrastruktúra, tehát hogy ott ugye vannak ezek a smart gridek,
hát igen,
ott valószínűleg sokkal többet investálnak abba, hogy ez normálisan balanszírozva legyen. Magyarországon meg lehet, hogy csak ráengednénk a 40 éves hálózatra a cuccot, aztán lesz, ami lesz. És...
ja, hát igen.
És akkor ez most a hollandok akkor azt csinálják, hogy simán lehet, hogy felszívják ezt az áramot az iparban valahol, mint hűtőházak vagy egyebekkel? Mi ez a... amikor túl sok áram van, az valahova rakni kellett?
Hát ugye ez egy ilyen... tehát akik mondjuk egy ilyen optimista, opportunista megközelítésben vannak, azok azt mondják, hogy ez egy ilyen remek jelzés a beruházásra, hogy több aksit kell építeni, mit tudom én, demand response-ban be kell szállni, mert ez azért, gondolj bele, óriási nyerő, hogyha mondjuk te termelsz valamit, és akkor a villamos energiáért ahhoz, hogy te átvedd, még kapsz pénzt is, tehát hogy így...
Ja.
Te még egy hűtőházod ilyet, nem? Hogy a belőttél mínusz 25-re, és akkor azt mondja, hogy 6-szor jönne, akkor most ráhűtünk, mert igazából úgyis mínusz 10 alatt kell lenni, akkor mi fizetnek is érte, hogy én most hűtsek. Hát igen, akkor behűtjük még 5 fokkal hidegebbre, kabát elbírja, azt akkor 6-szor jön, hát ezért birka húsozott el van.
Igen. Szóval, igen, tehát hogy ugye ezek az ilyen smart grid, demand response, ezek mind azok a ilyen dolgok, amikkel így ezeket a megújuló többletet így el lehet rakni. A másik pedig ugye a hidrogénnek a eljövetele, hogy mindenki arra számít.
Ilyenkor fognak rohadt sok hidrogént legyártani?
Hát igen, hogy a
beteszed a vizet a tartályba, és akkor amikor épp van negatív áru áram, akkor hadszor jön a termelés, igen, akkor rakod a hidrogént a palacba, amikor nincs, akkor megállítod. Akkor megint nyomod, megint megállítod, és lehet hetente kétszer, négyszer, két hát hetente.
Igen, mert jelenleg azért így napon belül óriási volatilitás van az árakba. Tehát például aznap is az volt, hogy ezekben az ilyen sunpeak órákban kialakultak ezek a mínusz... A csúcs az talán ilyen mínusz 400 volt, de inkább ez az ilyen mínusz 1000, mínusz 150, ilyesmi.
Euró per?
Per megawattóra.
Per megawattóra.
És viszont ami így általában a legdrágább óra az a 21. óra, tehát amikor mindenki már hazament, felkapcsolod a
Igen, tévé, lámpák, minden, ja.
Mosogatógép, minden.
Igen, és ott meg plusz 150 volt, vagy valami ilyesmi, tehát, hogy így óriási különbség van az órák között, és akkor nyilván most ezekben az ilyen sunpeak órákban, akkor beröffented a elektrolyzert, és akkor lehet termelni a hidrogént.
A hálózatnak is tök jó, nem? Tehát, hogy érted, akkor használsz, amikor termelés van.
Persze,
tehát,
ez egy ilyen...
Ahogy tudod vinni az elektrolyzerig.
Hát igen, igen.
Jó. Én szerintem, hogy közeledünk most itt a mai adás végéhez, mert valahol be kell regeszteni, és már lehet, hogy még folytatjuk egy másikban. Én nagyon meg akartam tőled kérdezni az elektromos autókról, mi a véleményed, tudnak-e a hálózatban egyenlíteni, te vennél-e, hogy látod a jövőjüket, van-e opció az, hogy elektromos autó betöltsön a hálózatba és kivegyen, tehát mint szabályozó akkumulátorpakként ezek nagyon sok akut adnak, tehát hogy beteszem a házam aljába, a szigetüzembe az akkumulátort, azt nem használom. Van egy autóm, és mondjuk azt mondom, hogy föltöltöm az 80%-ig, túl tudom tölteni 100%-ig, vagy le lehet veríteni 70%-ig, akkor ad egy nagyon nagy rugalmasokat a rendszernek. Ezekkel hogyan gondolkodnak a világban, és mit vélekezt erről a dologról? Ezért te magad hogy ezt elektromos mobilitás témaköréhez?
Hát ez alapvetően egy ilyen tervben lévő dolog, tehát ez a smart gridnek egy része az elektromos autó. Pont az, amit te is mondtál, hogy nem tudom, ott van bent, rá van dugva a hálózatra, és akkor adott esetben tud szabályozni vele. Ugye nyilván most egy ilyen fejlettebb országban, mint Hollandia, vagy Németország.
Vagy Banglades.
Vagy Banglades. Akár adott esetben működhet is, de ugye mondjuk Magyarországnak azért még rengeteg lépést meg kell tennie ezen az úton. Hát jó, tehát hogyha most hatékonyan tud, tehát hogy ugye sokan azt szokták felhozni, hogy most hogyha mit tudom én, a szenes erőműből állítod elő azt a villamos energiát, amit te az autódban elautózol, akkor ez nem ér semmit, mert gyakorlatilag ugyanannyira...
Te vennél most egy jó iX6-ost, vagy mi a csodát? A hótfogú elektromos BMW-t, és akkor boldogan csapatnál vele, hát vagy egy jó Porsche Taycan?
Nem vennék, de...
Egy Porsche Taycan családi autót?
Egy jó Taycan. Hát, én nem vennék, de meg... Tehát el tudom fogadni, hogy ez egy működőképes koncepció.
Tehát elfogadod a másságot. Jó. Oké, és szerintem lehet, hogy még legközelebb visszatérünk Petivel, és akkor kicsit bontogatjuk azokat a szeleteit ennek az áram és energiapiacnak, amikről nem volt szó, mert ebben még egy 3-5 óra bármikor van. Szerintem tudunk annyit kérdezgetni, és iszletesen érdekes, amiket elmesélt. Szorult-e benned valamit, mindenképp meg akarsz osztani a hallgatókkal, hogy nem tudom, ne hagyják a telefont a töltőn éjszakára, mert nappal töltsenek, vagy bármilyen okosságot üzennél-e nekik?
Hát igazából nem nagyon van. Ami nagy, nagy dolog volt szerintem így az elmúlt év történéseivel kapcsolatosan az az, hogy ez egy óriási megnyugvás volt szerintem mindenkinek így Európában, hogy ez az orosz gázról való leválás, ez gyakorlatilag sikerült így.
Tehát nem fogunk összeomlani, és nem fogunk megfagyni idén sem.
Hát úgy tűnik, hogy nem fogunk megfagyni. Sőt, ez kijelenthető.
Már most tele vannak a tározóink el.
Hoppá. Na, hát ez egy kiváló végszó akkor mára. Köszönjük a figyelmet, kövessetek minket Instagramon, Facebookunk továbbra sincs.
Nem is lesz már, csak Instagram, az jó.
Mert még mindig le van nyúlva a Facebook oldalunk.
Úgy is
van. Köszönjük Petinek, és akkor elköszönök a hallgatóktól. Úgyhogy sziasztok!
Sziasztok!
Hello!